Üdvözlöm kedves nézőinket! A mai adásban arról fogunk beszélni, hogy a bábbal hogyan lehet oldani a feszültséget. Meghívott vendégem ma Bagi Márta, aki a Napraforgó óvoda vezetője, és egyben bábszínész is.
Jó napot kívánok!
Kedves Márta, miért jó az, hogyha a gyerekeknek vannak bábjai otthon?
Igazság szerint erre azt kell, hogy mondjam, hogy nem is baj, ha nincsenek. Ugyanis bábot bármiből lehet készíteni, és miután a gyerekeknek ebben a korban még egy kettős tudat, ugye gyerekeket kettős tudat jellemzi, ezért ők még képesek arra, hogy bármibe, bármit belelássanak. Akár ha otthon az anyuka főzés mellett a konyhában engedi, hogy a gyermeke rakosgasson, tegyen, vegyen, akkor ha kihúzza a konyhafiókot és kanalakat vesz például elő belőle, vagy a reszelőt, azokkal is egy egész történetet el lehet vele játszani. Egyrészt a gyerekek fantáziáját rendkívül jól segíti, hogyha nem egy kész elkészített bábot adunk mindig a kezébe, hanem hagyjuk, hogy például a nagyobb kanálnak lásson füleket, bajuszkát, és akár egy nyuszi legyen belőle, a kisebb úgy szintén, de akár egy anya-kisgyerek kapcsolat is lehet ezek között a kanalak között. A fontos az, hogy a szülők esetleg erre érzékenyek legyenek, és segítsék azt, hogy ez a játék, ez ki tudjon bontakozni. Nem kell hozzá egy egész bábkészlet, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és elfoglalják magukat.
Akkor azért hoztál például ide egy kannát, meg egy bögrét.
Igen.
Szimbolizálva, hogy a konyhai eszközök igen, is akár igen. Bábok lehetnének.
Körülnéztem én is otthon, igen. Most nem a kannalakat hoztam, mert talán itt látványosabb, de igen, hoztam egy kannát, és egy hozzáillő bögrét a szekrényemből, és miután ennek a kannának ráadásul vannak mozgatható részei, ezért még izgalmasabb, még érzékenyebbé teszi a játékot. Természetesen lehet forgatni őket, tudnak ezek közelíteni egymáshoz, lehet határozott, lehet kedves, simogató, sőt, melengető is, mert elképzeljük, hogy valami finom meleget töltünk ebbe a kis bögrébe.
Milyen kommunikációs kapcsolatokat tud erősíteni a bábozás?
Én azt gondolom, és nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ha például az említett szituációnál maradunk, amikor az anyuka elő, vagy az anyuka dolgozik, és a gyermek előveszi az eszközöket, akár a konyhaszekrényből, vagy a fiókból, akkor segítsük esetleg beindítani ezt a fajta játékot. A gyerekek sokfélék, van, aki önmagától is egy egész párbeszéd sorozatot el tud játszani, és be tud indítani, de van, amikor segítségre van szüksége, vagy ezzel tudjuk megtámogatni azt, hogy ő valóban úgy érezze, hogy ezek az eszközök most játékszerekké válnak. Gondolok itt arra, hogy az anyuka elkezdi kérdezgetni, bármiféle kérdést tesz fel a gyermekének, ha éppen úgy zajlik a folyamat, amivel ő elfoglalja magát, akkor ő be tud segíteni, meg tudja fogni például a nagyobb kanalat, és a lépegető mozgással közelíthet a picihez, elmondhatja neki, vagy felteheti a kérdését, vagy megkérheti, hogy gyere segíts nekem, menjünk, sétáljunk, nézzünk körül, nem találom a hagymát, vajon hol lehet, gyere segíts nekem, és elindulnak a két kanál felfedező útra, és megkeresik a hagymát, amit utána fel tudnak szeletelni.
Most egy kicsit, ha komolyabb vizekre vezünk, hogy azon kívül, hogy jó játék a báb, a bábozást, hogyan tudja oldani a gyerekekben keletkező felgyülemlő feszültséget?
A bábokat rendkívül jól tudjuk használni, feszültségoldásként is, és azért, mert a gyerekek nagyon tudnak kötődni a bábokhoz. Egyrészt azért, mert a bábok kisebbek, mint ő. A térben is jobban behatárolható egy bábos játék. Én azt gondolom, hogy ha a gyerekeknek lehetőségük van arra, hogy nem csak adott, most visszatérek a kanálhoz, ha nem kérjük tőle, hogy a kanalat az csak evésre használjuk, hanem engedjük, hogy a fantáziával bármit belelásson, akkor lehetséges az, hogy ő például egy rosszevő gyermek, vagy olyan, aki például nem tud, vagy nem szeret kanállal lenni, ezzel át tudjuk segíteni egy adott szituációban. Vannak olyan gyerekek, akik jól tudjuk, hogy például csak a száraz ételeket eszik meg, de ha mesébe szőjük az ő kis problémáját, akkor lehet, hogy ezt tudjuk oldani. Egyébként én azt is gondolom, és nagyon fontosnak tartom, hogy amit én hoztam, például plüssállatokat, ami egy jelen pillanatban egy nagy és egy picike, hogyha ők valamilyen szinten elakad az ő párbeszédük, de a pici és a nagy farkas egy egyszerű párbeszédet, vagy egy történetmesélésbe kezd, akkor ebbe úgy is bele tudjuk vonni a gyermeket, hogy az egyik figura alapvetően vagy önkéntelenül az ő kezébe kerül, és elindulhat egy olyan beszélgetés, amiben nem nekem fogja elmesélni szülőnek, vagy pedagógusnak, vagy felnőttnek, hogy őt mi bántja, hanem annak a játékban lévő másik kis állatnak, bábnak, bárminek, ami által legyőzi ezt a félelmét, hogy ő vagy nem jól tudja megfogalmazni, vagy még nem szeretne erről beszélni, de a belelátott kis szituációban sokkal könnyebben megnyílik, és sokkal bátrabban elmondhatja azt, amit nekünk esetleg a valós világban nem szeretne közreadni.
Tehát akkor a félelmek oldására is lehet akár használni a bábot?
Én azt gondolom, hogy igen, sőt, nagyon sok esetben tapasztaljuk, vagy halljuk, hogy a gyerekeknek valamilyen szeparációs félelmük van. Például félnek a szőrös dolgoktól. Ha olyan bábot találunk, vagy olyan eszközt, ami éppen ezt tudja helyettesíteni, akkor a kisgyereknek elmondhatjuk, hogy ez a szőrös, ez mi mindenre jó. Megvéd minket, meleg, betakar, simogat, kellemes érzés. Én nem azt mondom, hogy ez egy csapásra megoldja a problémát, de azt a félelmet, ami benne van, ezt olyan szinten tudjuk oldani, hogy a jó tulajdonságait is meg tudjuk mutatni annak, ami őt bántja. De ugyanígy ez lehet a sötétségtől, vagy a hangoktól, bármitől.
És hogyan tudja a báb azt kezelni, vagy a bábozás, hogyha például egy gyerek agresszív, vagy dühös, abban segít-e?
Oda kanyarodnék vissza, hogy amikor bábok vannak a gyermekek közelében, vagy amit ő bábnak lát, akkor nem neki kell megnyilvánulnia, hanem annak a figurának, amit éppen a kezében tart. Azt fogja megszemélyesíteni. És miután hagyjuk, hogy saját szavaival fogalmazzon meg egy játékszituációban mondani valót, így azt fogja elmondani, ami őt foglalkoztatja, ami bántja, és ezáltal lehetősége van arra, hogy ezt a feszültséget oldja, vagy esetleg fényderüljön egy olyan agresszív viselkedésre is, ami egyébként titkolt vagy elfojtott benne, de egy ilyen helyzetben ez elő tud törni. Ezért nagyon sok esetben használják diagnosztizálásra is a bábot, illetve a bábos szituációkat.
És kell-e valamit tenni akkor, ha például a szülő, vagy akár az óvodában az óvodapedagógus azt tapasztalja, hogy egy kisgyerek a bábokkal rendszeresen agresszíven viselkedik, tehát agresszíven játszik. Tehát üt, vág, csúnyán beszél, kiabál, veszekszik, tehát nem úgymond a klasszikus meséket játsza, vagy énekelget, dalolgat, hanem ilyenfajta viselkedést produkál.
Nagyon fontos, hogy a bábjáték az több síkon futhat. Az egyik fő irányvonal az a pedagógiai bábjáték, ahol éppen az a fontos, hogy hagyjuk a gyerekeknek a saját élményeit feldolgozni a bábok által. Ne várjuk el tőle, és ne akarjuk leállítani, hogy mondj már egy rendes mesét ezzel, vagy tudsz te ennél többet is. hiszen végre talál egy olyan szituációt, ahol ezektől a belső indulatoktól meg tud szabadulni. Ez, hogyha egy kisgyerek mondjuk csak ilyen típusú játékra használja a bábokat, az nagyon fontos információ lehet, tehát fontos erre odafigyelni és kezdeni valamit vele, akár szakemberhez fordulni segítségként, de azt semmiképpen nem tartanám jónak, hogyha ezt leállítanánk, és azt mondanánk, hogy ezt nem szabad, mert nem ez a helyes módja. Társulhatunk a kisgyerekhez, sőt, az nagyon sokat tud segíteni ilyen esetben, hogyha mi magunk is kapcsolatot veszünk fel vele, és elkezdjük őt egy jobb, vagy általunk elvárható szituációval, vagy irányba terelni őt. De fontos, hogy ne tiltsuk meg neki, hogy ő ezt a fajta agresszióját, vagy ami persze egy belső feszültségből fakad, ezt legalább ebben a formában kijátszhassa magából.
Mit tud helyettesíteni a báb? Mert itt most azért ilyen érintőlegesen sok mindenről volt szó. Tehát mit helyettesít a gyerek számára például egy báb? Mert van olyan kisgyerek, akinek egy kedvenc bábja van, van, aki történetet játszik azonos formában mindig, hogy ez mi a számára? Mit jelent?
Tulajdonképpen a báb, baba, valahol rokon fogalmak, és mint ilyenek, kihallhatjuk belőle, hogy egyfajta olyan jellegű játékot is helyettesíthet, amikor azt mondjuk, hogy egy kisgyerek babázik. Ma már egyébként sokan panaszkodnak szülők, hogy az ő gyermekük nem babázik. Egyébként az óvodákban is tapasztaljuk, hogy ez egy kicsit visszaszorult, de ezek a bábok, vagy ezek a plüssök, ezek helyettesíteni tudják a bábokat. Sőt, ugye megszokott, hogy egy plüss állatot adunk a kisgyereknek a kezébe, hogy segítse az elalvását. Ezek is mind azt segítik benne oldani, hogy én nem vagyok már jelen, mint anya, vagy mint szülő, de itt van helyettem ez a báb, ez a baba, ez a kis figura, aki engem helyettesíteni tud. Ezt ugyanúgy el tudjuk vinni az óvodába, például most még azért tart a beszoktatás, nagyon sok kisgyerek küzd azzal, hogy hogyan tud elválni a szüleitől, és megnyugtathatjuk őt addig, hogy itt van ez a báb, a figurád, bármit, és ő itt a zsákban megvár téged, amíg itt vagy, engem ő fog addig helyettesíteni, ide jöhetsz, megsimogathatsz, elmondhatod, ha valami bánt, de én is jövök érted, tehát utána együtt fogunk hazamenni.
Nekem személyes példám, tapasztalatom, hogy nekem a nagyfiamnak volt egy nagyon kedvenc plüss figurája, és ő például vele beszélt meg mindent. Tehát, hogy egész egyszerűen megosztott vele olyan titkokat, amit én csak egészen véletlenül hallhattam meg. Tehát tulajdonképpen akkor a báb erre is jó. Tehát ezek a, mintha egy képzeletbeli barát lenne. Jól gondolom, hogy ez az volt neki?
Egészen biztos, és ezért is mondom ezt, hogy ha kihejtjük ezt a szót a szánkon, hogy báb, akkor nagyon sok esetben a klasszikus bábok jutnak eszünkbe. Egy kesztyűbáb, egy marionettbáb, holott, ahogy az elején is kezdtem, nem kell, hogy kifejezetten bábot tartsunk a kezünkbe, vagy bábot adjunk a gyerekek kezébe, hanem például azok a plüss figurák, ami egyébként körülveszik őt, azok rendkívül alkalmasak erre, és át tudják venni a szülő szerepét, át tudják venni egy barát szerepét, és lehet közöttük olyan bensőséges kapcsolat, ami a te említett példádat is igazolja, és a kisgyerek ővele bármit meg tud osztani, tehát van egy olyan titkos kapcsolat közöttük, ami segíti az ő lelki egyensúlyát.
Most említetted, tehát amit most idehoztál bábokat, ugye voltak a úgynevezett idézőjeles konyhai eszközök, ugye ott van a kesztyűbáb, az az egérke, igaz? Ha jól igen. Látom, az egérkéd a kesztyűbáb.
Hát, vagy én azt gondolom, hogy inkább egy cica lehet.
Cica, elnézést, csak ahogy összevolt ott. És akkor ott van a plüssállat, a Maci is egy kesztyűbáb, és ők kicsodák?
Őket is megmutatom. Ugye azt arról beszélgetünk az előbb, hogy nem kell, hogy feltétlenül báb legyen egy kisgyerek bábjátéka. Azért sem, mert például a kesztyűsbábokat mozgatni rendkívül nehéz. És nagyon kevés olyan kesztyűsbáb van, ami pont egy óvodáskorú kisgyerek kezére való. Ezért, hogyha ő azt nem tudja úgy mozgatni, mint ahogy az elvárt, vagy látta bárhol, akkor ez egy kudarc élmény, és nem fogja őket szeretni. Ezek a kis állatok, ezek is az oviban használatosak, de látod, az én kezemre jó, de ezzel inkább én, mint óvónéni tudom becsalogatni a kis óvodásokat az ajtón, ők elmesélhetik, hogy mi az, ami ma történni fog, vagyis hát ezek a bábok, mi az, ami történni fog, és nagyon sok esetben tapasztaljuk azt, hogy igen, az óvodában is a gyerekek szívesen meghallgatják az ilyen bábok által azt, hogy mi fog történni, vagy mi az, amit szabad, vagy nem szabad az óvodában, mintha csak az óvónéni mondja el az ő maga valójában.
Nagyon izgat, hogy az a király, vagy királyfi, vagy nem is tudom igazából, hogy, de gondolom, hogy hát az
ez a, igen, korona ez miatt. Ez a legegyszerűbb
WC-papír
guriga, így van, rendkívül közkedvelt.
Mindenre használható.
Igen, és tulajdonképpen ha csak befestjük, ha papírt ragasztunk rá, teljesen mindegy.
Látod, ez fonallal csak körbe.
Kihagytunk egy részt az arcának, és fonallal tekertük körbe a gurigát, ami rendkívül jól fejleszti a manipulációs képességeket is.
Tehát ezzel akár így, mondjuk a gyerek a három ujját dugja bele, vagy négyet,
igen.
Mondjuk én kettőt, tehát akkor már lehet bábozni vele.
Már így van, és igazából már
de
is
azon zsinórok, illetve Damil.
Azért, mert hogy ugye másfajta játék lesz, és játék lehetőség akkor, hogyha a kezünkre húzzuk, mert akkor valami mögé el kell bújni, vagy egy magasságban vagyunk vele. Azonban, hogyha tehát közvetlen kapcsolatunk van, azonban, hogyha csak mondjuk két zsinort vagy damilt bele fűzünk, akkor már egy kicsit a marionettekre emlékeztető technikájú bábunk lesz, és azzal, hogyha van egy kis kedvenc hátterünk, vagy semmi más nincs a területen, mint ez a báb, akkor egy sokkal inkább illúziót keltő hangulatot és világot tudunk kialakítani. Ennek a bábnak két zsinórja van, azért, mert az egyik az a kezét tudja mozgatni, hogy még izgalmasabb legyen, a másik pedig tulajdonképpen a távolságot, vagy a mozgását tudja segíteni.
Hát nagyon szépen köszönöm, Márta, és várlak vissza a következő adásban is, hiszen továbbra is a bábokról fogunk beszélgetni, mégpedig arról, hogy az óvodában mi mindent lehet csinálni a bábokkal, és mire tudják használni az óvodapedagógusok a bábokat. Várom Önöket a jövő héten is, a viszontlátásra!